Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
Magyar és világirodalmi könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel, könyves sétákkal és számos egyéb programmal várja a közönséget az idén 10 éves Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, amelyet a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében a MÜPÁ-val közös szervezésben tartanak meg október 14-e és 17-e között a Várkert Bazárban. A négynapos Margón mutatja be friss könyvét mások mellett Bartók Imre, Bodor Ádám, Csányi Vilmos, Danyi Zoltán, Háj János, Földényi F. László, Kalapos Éva Veronika, Karafiát Orsolya, Kollár Klemenc László, Markó Béla, Mezei Márk, Pataki Ági, Simon Márton, Szilasi László, Tiszakata és Tóth Krisztina is. A könyvbemutatók és beszélgetések mellett esténként zenés programok zárják a napot. A Magashegyi Underground a kortárs magyar irodalom verseit feldolgozó előadását mutatja be. Fellép a Klasszik Lasszó irodalmi zenei projekt, Cinki Ferenc, Kemény Zsófi, Vitáris Iván és a Blaha Louisiana zenekarból ismert Soblokker Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes Máté produkciója, valamint a Margón debütál a Belefér egy pici szívbe című előadás, amelyben a Csík zenekar tagjai zenésítették meg Grecsó Krisztián gyerekverseit. A tavaly megkezdett együttműködést folytatva ezúttal is lesznek a könyves magazinnal közös szervezésben olyan városi séták, melyek az irodalmi művek tükrében mutatják be Budapest különböző arcait. További részletek a www.margofest.hu weboldalon.
Kiállítás.
Orosz István, Kossuth, Munkácsi, Balázs Béla díjas művész 70. születésnapja alkalmából a művész plakátjaiból Vigyázat Illúzió címmel nyílt kiállítás az óbudai Sejem gombolyítóban található Országút galériában. A Tovaristsi Konyec című rendszerváltó plakátjával ismerté vált művész tárlatára válogatott művek, mint plakátok, az 1970-es években nagy reményekkel kecsegtető műfajnak, a 20. század művészetének termékei, amelyek még most a 21. század derekán is tudnak hatni, és olyan üzenetet közvetítenek, ami túlmutat a reklámozandó, itt és most aktualitás műfaján. Orosz István grafikus művész ikonikus plakátjai összetéveszthetetlenek, mégis mindegyik alkotása más és más. A plakátokon megjelenő képi paradoxonoknak nem csupán öncélú játékok, kiagyalt képek pontosan célzó teli találatok, olvasható a tájékoztatóban, amely szerint Orosz István azt vallja, hogy a jól kieszelt és megrajzolt kép egy pillanat alatt képes megvilágítani olyan tartalmat is, amit leírni, elolvasni csak hosszú idő alatt lehetne. A jubileumi kiállítás egy hónapig tekinthető meg Óbudán. November 28-áig a Határtalan Design kiállítás keretei között a Finn Intézet, Finn Nagóra és a Helsinki Magyar Kulturális Intézet szervezésében látogatható a Találkozások című tárlat, amely a kerámia művészetet igyekszik egy izgalmas szögből bemutatni a Kiscelli Múzeumban. A kiállított műalkotások a teázás és a kávézás témaköréhez kapcsolódnak, emlékeztetve a közönséget a nemzetközi találkozások és a különböző kultúrák közötti párbeszéd fontosságára. A kerámia kiállítás során két magyar és két finn kerámia művész, Babos Pálma, Stróner Márton, Johanna Ritköla és Asa Alman mutatkoznak be. Az idei Helsinki Design Week keretei között már bemutatkozott kiállítás alaptémája a művészet és a hétköznapok találkozása, avagy hogyan találnak évezredes hagyományok, mint a kerámia új, mai kifejezési formákat, hogyan válhatnak az ilyen tárgyak az életünk részévé, és kínálhatnak új nézőpontokat, tapasztalatokat. Ezek felismerhetők, praktikusak, amiket mindannyian ismerünk a mindennapi életünkből. Bár az alkotások funkciójuk tekintetében egyszerűnek tűnhetnek, tervezés, dizájn és kialakítási szempontból korán sem azok. A tárlat november 28-áig tekinthető meg a Kiscelli Múzeumban. További információ a www.finnagora.hu oldalon olvasható.
Irodalom.
Új szolgáltatással bővült a Digitális Irodalmi Akadémia. Ezentúl a legjelentősebb klasszikus magyar szépirodalmi alkotások is ingyenesen hozzáférhetővé válnak a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális könyvtárában. A DIA honlapján eddig 140 kortárs, illetve elhunyt, de még szerzői jogvédelem alá eső író, költő életművét érhették el az olvasók. A PIM és az Osiris kiadó együttműködésének eredményeként a következő évek során a kiadó könyvsorozatainak csak nem 250 kötete válik elérhetővé a honlapon. A digitális tartalom folyamatosan bővülni fog, a kiadó pedig tovább folytatja a sorozat köteteinek megjelentetését. A digitális könyvtárban már hozzáférhető a projekt első 50 könyvének teljes szöveganyaga. A digitális könyvtárban jelenleg Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Gelléri Andor Endre, Jókai Mór, Karinti Frigyes, Katona József, Kosztolányi Dezső, Krúdi Gyula, Madács Imre, Mikszát Kálmán, Móri Zsigmond, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc, Szabó Pál, Tömörkény István, Török Gyula és Vörös Marti Mihály művei érhetők el.
Film.
Október 28-ától kerül a magyar mozikba Bergendi Péter Postmortem című kísértett filmje, amely eddig több magyar és nemzetközi díjat is kapott. A történet 1918 Fagyostelén játszódik. Tomász, a fiatal vándorfotós abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. Egy 10 éves kislány hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad és egyre több természetfeletti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen jár, minden rossz mozdulat egy új, az előzőnél is vadabb támadást vált ki. A különleges hangulatú, digitális látványelemeket is felhasználó első magyar horrorfilm számítógépes trükkjei 10 hónapig készültek 5 számítógép animációs stúdióban. Hámori Dániel maszkmester a forgatás előtt fél évvel kezdte el a film speciális maszkjait megalkotni, amelyekhez igazi, deformálódott arcok és torzulások adták az ihletet. A kísértetek és egyes halottak mozgásait az 1918-ban Spanyol Náthában elhunyt Egon Schiele rajzai inspirálták, egyes halott pózokat pedig különféle műalkotások ihlették, egyebek mellett Munkácsi Mihály, Csók István vagy Francis Bacon festményei, Robert Kapa ikonikus fotója és Bernini egyik szobra. A halottakat kortárs táncosok és néptáncosok alakítják. A 4 magyar mozgóképdíjjal kitüntetett horrorfilm főszereplői Klem Viktor és Hajis Fruzsina, mellettük Sel Judit, Anger Zsolt, Hámori Gabriella, Kis Diana Magdolna, Ladányi Andrea és Revicki Gábor láthatóak. Az alkotás operatőre Nagy András, vágója Király István volt, a hangért Balázs Gábor felelt, a díszleteket Hujber Balázs, a jelmezeket Brekl János tervezte, a zenét Pacsai Attila szerezte. A forgatókönyvíró Zánkai Piros, a történet Bergendi Péter rendező és Hellebrand Gábor kreatív producer munkája. A film képviseli Magyarországot a 94. Oscar versenyben a nemzetközi film kategóriában.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A táplálkozás 100 millió éves története. Mit ettek az őseink, és miért fontos ez ma? Ez a címe Stephen Lee könyvének, ami elég komoly vállalkozás, egyrészt történeti áttekintés az őskortól napjainkig, ahogyan az alcím is mutatja, másrészt a világ különböző részein jellemző ételfogyasztási szokásokat bemutató útirajz is, kalandos és szórakoztató. Mindemellett a szerző tudós, így áll a témához, és életmódtanácsokat is ad. A fordítót, Varró Zsuzsát kérdeztem, neki mi volt igazán szimpatikus és figyelemreméltó a könyvben?
Mint fordító, ugye nekem a legélvezetesebbek azok a részek voltak, ahol járja a világot és leírja az élményeit, de a nézőpontja teljesen új volt, és érdekes ez az evolúció szempont, illetve hogy a sok információt, amit kapunk állandóan hogy akkor mit tegyünk, mit ne együnk, mi hogy legyen, hogy ezt ilyen új szempontokból lehet nézni. Érdekes volt ez a történeti része is, ami tényleg a táplálkozásnak a története.
Tehát, hogy az szerintem őskortól azért számítva, igen, hogy mit és miért, hogyan esznek az emberek?
Igen, tehát, hogy tényleg ez a 100 millió évet ugorjunk vissza, és akkor onnan kezdjük a rovarevéstől. Persze sok mindent tudtam is, de így áttekintve ez is nagyon érdekes volt, de aztán az, hogy ezt a mai modern életben ezeket az információkat hogyan lehet hasznosítani, nagyon elgondolkodtató volt szerintem.
Ugye vannak olyan táplálkozási irányok, amelyek visszautalnak az őskori ember életmódjára, és ugye azt mondják, hogy hát azóta nem változott a mi emésztőrendszerünk, vagy hát mégiscsak van, amire beállt, lehet, hogy azt kéne követni, de azért ebből a könyvből kiderül, hogy számos módosulás volt, tehát hogy például amit a húgysavról ír, vagy a C-vitamin termelésről, bizonyos dolgokat mégiscsak elveszített az ember a fejlődés során.
Hát igen, meg ami még érdekes volt nekem, hogy így kitágította, tehát hogy igen, ehetnénk úgy, mint az őseink, de nem teljesen egyformán éltek mindenkinek az ősei, nem azonos körülmények között. Tehát, hogy nem lehet ennyire általánosítani, hogy akkor táplálkozunk úgy, mint a kőkorszakban, mert más földrajzi viszonyok között élő emberek máshogy táplálkoztak. Ott van például a laktáz, ami ugye sok mindenkit érint mostanában, a laktózérzékenység, hogy akkor akinek az ősei olyan helyen éltek, vagy ő maga is olyan helyen él, ahol sok tejterméket fogyasztottak, ott kevesebb a laktózérzékeny ember, mert megmarad ez az enzim, aki meg olyan helyről származik, vagy az ősé, ahol nem nagyon fogyasztottak, de mit tudom én, Közép-Afrikában ott meg sokkal több. Tehát, hogy azért ilyen differenciáltabb ez a kép sokkal. Az amúgy is nekem nagyon tetszett ebben a könyvben, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy mindenkinek csak a paleo diéta jó, vagy mindenki legyen vegán, hanem különböző szempontok vannak, amiket figyelembe kell venni. Ugye az egyik ilyen példa erre a szerző, aki vietnámi bevándorlóknak a gyereke Kanadában, és hogy az ottani táplálkozás az neki nem feltétlenül jó. Tehát ugye ez az egész könyv, vagy hogy az ő kutatásai ebből a személyes élményből indultak ki, hogy az anyukája, aki Vietnámból átköltözött Kanadába, és ott áttért az ottani életmódra és táplálkozásra, meghalt mellrákban 60, nem tudom, valahány éves korában. A nagymamája pedig, aki szintén átköltözött hozzájuk, viszont ragaszkodott az eredeti vietnámi étrendhez, és soha semmi más nem volt hajlandó enni, csak halat meg rizst körülbelül, pedig majdnem 100 évig élt. Egyáltalán nem foglalkozott az ilyen ajánlások, hogy mit kéne enni, vagy mit nem, hanem ő ugye úgy mond az őseinek a táplálkozási szokásainál kitartott, hoztak az életmódjánás, és lám-lám mennyivel tovább élt. Tehát ez az egyik alapvetésnek a könyvnek, hogy a saját őseink életmódja és táplálkozása az, ami a legjobb nekünk. Hát mondjuk szerintem ez így Magyarországon, Európában egy ilyen nehezebb ügy.
Tehát az, hogy ő Vietnámban született, azért ez annyira más étkezési kultúra, hogy ő neki könnyebb ehhez visszatérni, vagy ráismerni. Ugye nagyon érdekes, amikor Vietnámban fölkeres helyeket, és kipróbál ételeket, hogy ez a ráismerés, hogy az neki jó.
Igen, hát feltűnőbb a különbség. De hát ő azért azt mondja, hogy akár milyen területről van szó, földrajzilag, hogy az ottani ugye, környezet, az éghajlat, az, hogy mit terem meg, mik vannak, az meghatározta azt, hogy milyen konyhaművészet, vagy tehát, hogy mit esznek az emberek, ugye nyilván, és hogy az adott földrajzi területeknek a konyhája az, ami optimális az ott élő emberek számára, mert több évszázad vagy évezred alatt alakultak ki ezek, hogy akkor miből mennyi legyen benne, és hogy ezeket érdemes ma is követni, mert igen, hogy annyira nem gyorsult föl a testünk evolúciója valószínűleg, hogy alkalmazkodni tudjon ezekhez a gyors ételekhez, meg a sokszorosan feldolgozott kajákhoz.
A jövő táplálkozásáról azt írja a szerző, hogy jobb az őshonos terményekhez, meg állatokhoz visszatérni. Tehát Ausztráliában, amikor arról ír, hogy ott a valabi burger, meg lehet emut enni, meg kengurut is, bár idegenkednek tőle még a helybeliek is, de ott felsorol néhány ételt, mint a bozódinnye, meg a sivatagi lány, meg a borsbogyó.
Ő ebben is látja a jövőt. Fontos, hogy fenntartható legyen. És hát nyilván igen, az őshonos növények, meg állatok, azokat jobban lehet tartani, és nem kell az egész környezetet felborítani, de hát mondjuk igen, Ausztráliában idegenkednek, tehát hogy ott is ez az őslakosoknak a konyhája, ők azok, akik fogyasztják ezeket a sivatagi gyümölcsöket, zöldségeket, vagy a kengurut, és nem az európai bevándorlóknak a leszármazott, és szóval itt nem tudom, mit gondol ilyenkor, hogy akkor mit tegyenek az ausztrálok. Észak-Amerikában is ott is beszél, hogy a helyi vadakat kellene fogyasztani. De hát igen, a fenntarthatóság, meg hát arra nem tudja a választ, az inkább csak kérdésként vetődik föl, hogy hogyan lehet ez mindenki számára elérhető, a egészséges táplálkozás mondjuk. Tehát, hogy azért ez eléggé ilyen first world problem, vagy nem tudom, tehát, hogy erre azért valamilyen szinten ő reflektál, hogy ilyen különféle étrendeket követni tulajdonképpen azért luxus, meg a génmódosított élelmiszerekkel is foglalkozik valamennyire, tehát, hogy azért ő kitér, hogy akkor mi a táplálkozás jövője, de ott nincs sok válasza szerintem, nyilván nem is az ő feladata, de hát ezek is elgondolkodtatóak.
Nézzük a könyvnek a fölépítését, hogy a fejezetekben hol jár, ugye azt csinálja, hogy végigvesz különböző élelmiszertípusokat.
De mindenhol vannak ilyen színes részek, hogy ő miközben dolgozott ezen a könyvön, meg előtte, hogy be is utazta a világot, tényleg volt Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Ausztráliában, Görögországban, Indonéziában is, tehát hogy sok helyen járt, és akkor végigette az ételeket, kapott ételmérgezést is, meg persze mindenféle betegséget. Tehát, hogy tele van ilyen személyes élményeivel és kalandjaival is a könyv, szórakoztató nagyon szerintem.
Varró Zsuzsa fordítóval beszélgettünk a Táplálkozás 100 millió éves története című könyvről. Stephen Lee kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.